Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk, ezután a 425-ös énekünket keressük ki énekes könyvünkből, 425-ös dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva, a 425-ös dicséret legelső verse így kezdődik, Ó Ábrahám Ura, ad áldjuk szent. Együtt létünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, Máté evangéliumának a 22. fejezetéből, a 15-ös verstől a 22-es versig terjedő igerészből. Tehát a megnevezett igehely, a Máté evangélium a 22. fejezet, és a 22. fejezetből a 15. verstől a 22-es versig olvasom, ez a történet az adópénzről való történet, hallgassuk figyelmes szívvel. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy Jézust szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzájuk tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és hogy nem törőd senkivel, mert nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat így szólt. Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassátok meg nekem az adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat? A császáré, felelték. Jézus erre kijelentette, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt a csodát, hogy a mai napon is kereshetünk téged, és köszönjük, hogy nem hiába keresünk mi téged, hanem igenis avval a csodával, reménységgel, megtapasztalással, hogyha keresünk, megtalálunk. Ha hozzád kiáltunk, hallod a mi szavunkat, ismered életünket, és úgy lépsz oda életünkhöz, mint szabadító, mint gyógyító, mint vigasztaló és megáldó, szerető Istenünk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen csodálatos a te szíved, hogy jót gondoltál és gondolsz felőlünk, pedig nem erre vagyunk méltók. Hiszen bűneink miatt úgy kellene mellénk lépned, mint ítélő, mint fenyítő, mint büntető, mint vádoló, de te soha nem így akarsz mellénk lépni. Áldott légy azért, hogy a bűnbe esett embert örökkévaló szeretettel szeretted, és szereted ma is. Áldott légy Jézus Krisztusért, az ő váltságáért, amellyel szolgáltál a mi életünk felé. Köszönjük, Urunk, hogy bűneink bocsánata te nálad van, és te adod a hozzád kiáltó bűnös, bűnbánó szívnek, és te megkönnyörülsz mindazon, akik megtört szívvel, bűnbánattal téged keresnek. Áldunk és magasztalunk a lelki fehér ruháért, a bűnbocsánat öröméért, az örök élet ajándékáért, amelyet elkészítettél a téged szeretőknek. Urunk, rád bízzuk ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket. Rád bízzuk ennek a gyülekezetnek szenvedőit, könyörülj betegjeinken, kórházban levőkön, beteg ágyon sínlődőkön, és könyörülj szomorkodókon, gyászoló szívűeken, hajolj le mindnyájunkhoz. Vigasztalással, kegyelemmel, szabadítással látogass meg életünket, és fordítsd magad felé a mi szívünket, hogy tőled az el ne kóboroljon, el ne sodrodjon, hadd legyünk ott mindig közeledben. Áld meg igédet, amelyet a mai napra adtál, hogy azt megértsük és befogadjuk, hogy szíven találjon, hogy személyessé váljon, hogy fontos legyen nekünk minden napon a te szavad, amellyel bennünket szólítasz, megérintesz, átformálsz és megmentesz. Legyen ilyen a szavad, ezen az órán is, Urunk. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetéséhez. A 154. énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 154-es éneket keressük ki az énekes könyvünkből. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Oh,
bizonságtételem alapígéje írva található János evangéliumának a második fejezetében, a fejezet két utolsó versében, a 24. és 25. versében, tehát a megnevezett igehely a János evangéliuma, annak a második fejezete, és a 24-es, valamint a 25-ös verseket olvasom. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ő ismerte valamennyit. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga tudta, hogy mi van az emberben. Még egyszer olvasom, tehát János 2.24-es, 25-ös verseket. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ő ismerte valamennyit. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga tudta, hogy mi van az emberben. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek! Egyszer egy kisgyermek otthon eltörött egy poharat, és gondosan eltüntette a nyomait, ne tudják meg a szülei. Aztán, amikor találkozott a szüleivel, mert megjöttek, és lehetősége lett volna rá, hogy megmondja, bevallja, bocsánatot kérjen, hogy jaj, ne haragudjatok, eltörtem egy poharat. Ő nem ezt választotta, nem az őszintességet, nem a bűnbánatot, a bűnvallást, hanem legártatlanabb arccal odállt a szülők elé, és a nagy elterelő hadművelet az volt, hogy föltetett kérdést, hogy jaj, apa, anya, nem olvasnátok fel nekem a kedvenc mesémet. Néha ilyenek vagyunk mi emberek, hogy kérdezünk valamit, de nem őszintén, és a kérdés mögött is meghúzódik hátsó szándék, alattomosság, álnokság, és néha még megcsináljuk ezt Istennel is. Kérdezünk, de ez a kérdés, ez inkább elterelés, vagy valami gonoszság, nincsen őszinte szavaknak, Isten felé való közlése. A mai címünk így hangzik, hogy Jézust kérdezni, miközben szívünk Isten előtt lelepleződik. Jézust kérdezni, miközben szívünk lelepleződik Isten előtt. Sokszor előkerült már bibliolvasó kalauzokban is a mai történet, amelyet olvastam előttetek, az adópénz története, különösen kirajzolódik belőle az emberi álnokság. Jézus mindig olyan nyílt, őszinte, egyenes volt, nyíltan tanított, nem titokban, de az ellenfelei mindig a legnagyobb alattomossággal, a legjobb fondorlatokat bevetve igyekeztek őt elbuktatni, elgáncsolni, vádat találni ellene, bemocskolni, besározni. Elhatározzák az ő ellenfelei, hogy a szavaival fogjuk törbecsalni. Mond valami olyat, amiben bele lehet kötni. Fölteszünk neki egy olyan kérdést, amiből nem lehet jól kijönni, megkérdezzük majd tőle, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem. Ha azt mondja, hogy szabad, akkor meg tudjuk dobálni avval a váddal, hogy lám, hát ez egy nem is hazafi, hiszen egy megszálló római birodalomnak a támogatója, akkor le tudjuk járatni nemzeti mi voltában. Ha meg azt mondja, hogy nem szabad adót fizetni, hát akkor be lehet vádolni a megszálló római hatalomnál, akkor mint lázító forradalmát lehet a római bíróság elé citálni, kivonni őt a forgalomból. Ez volt az alattomos terv. Mennek is oda hozzá, álnokul, képmutatóan, és fölteszik a kérdést. Olvastam ehhez a történet, ez a János evangéliumából azt a két verset, amely olyan csodálatosan elmondja, hogy Istennek nincsen arra szüksége, hogy felőlünk kapjon valami ajánlólevelet, hogy rólunk valaki neki bizonyságot tegyen. Istennek nincs arra szüksége, hogy végignézze a te kartonodat, hogy jaj, hát kiről is van szó, milyen is az az ember, milyenek az iskolai végzettségei, hány nyelven beszél, vagy éppen hol lakik. Isten ismer bennünket. Nincs szüksége adatokra, információkra, mert ő maga mindenható, mindentudó Isten. Azt is tudja, amit a hálószobádban mondasz, sőt, azt is tudja, amit soha ki nem mondasz, csak gondolsz. A szíved legrejtettebb zugába a szándékokat is látja, ismeri, és nincsen szüksége arra, hogy rólad valaki tanúskodjék. Így mondja a Biblia, hogy mert ő maga tudja, hogy mi van az emberben. Hát jönnek a farizeusok és a Herodes pártiak. Gyönyörűen fölteszik a kérdést, mint hogyha Jézus rajongói lennének. És odaírja a Biblia, hogy Jézus átlátott rajtuk. Azonnal tudta, hogy honnan fúj a szél. Pontosan tudta, hogy ez egy csapda. A feltett kérdés mögött milyen hátsó szándék húzódik meg. És pontosan tudta, hogy milyen veszélyt is rejtez. De Isten a maga isteni bölcsességében megfoghatatlan. Nem lehet őt szavaiba megfogni, lejáratni. Nem lehet rajta kapni Isten hibán. És úgy megfelel erre a kérdésre, hogy elámulnak, és elsonfordálnak onnan, mert nem lehet belekötni a szavaiba. Szóval, mutassatok nekem egy adópénzt. És milyen különös, hogy azok, akik meglovagolnák azt a hullámot is, hogy hát mennyire nem hazafi Jézus, azok hordják maguknál a római birodalom pénzét. Szégyen szemre ő neki kell elővenni a zsebükből, hogy ja, itt van. Jézusnál nincsen arany dénár, őnála nem találnak a római birodalomhoz tartozó kereskedelmi pénzt, de a vádlóinál kiderül, hogy jé, ott van. És megkérdeznek, így ez a kép és a felirat ezen az adópénzen, hát a császáré. Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, de az Istennek is, ami az Istené. Eloldalognak, elsonfordálnak, az ő tervükben megszégyenültem. A címünk ugye az, hogy oda menni Jézushoz kérdéseinkkel, és közben a szívünkben Isten előtt lelepleződni. Különös téma, és nagyon fontos látni ennek a történetnek azt az üzenetét is, hogy nem csak mehetsz oda Istenhez a kérdéseiddel. És nem csak azt lehet elmondani, hogy Isten vágyik arra, hogy te kérdezz tőle. Hanem azt is el kell mondani, hogy Isten nem csak a kérdéseidre kíváncsi, Isten elsősorban a szívedre kíváncsi. Isten nem csak a kérdéseidre kíváncsi, hanem a te szívedre és a szívedben levő dolgokra is. A kérdezés tekintetében háromféle ember van Jézus mellett. Háromféle ember van Jézus mellett, ez a három pontunk lesz, a fő három pont. Az első csoport, akik nem kérdeznek soha Istentől semmit. A második csoport, hogy aki kérdezi őt, de álnokságból. Tehát aki kérdez, de álnokságból, ide tartozott ugye a történetben szereplő, kérdést feltevő csoport is. A harmadik csoport, aki Jézus mellett vannak, akik kérdezik őt a lelkük mélyéből jövő kérdésekkel. Hát nézzük ezt a három csoportot. Fontos, hogy lássuk őket. Az első csoport az ugye, aki nem kérdez. Bárhogy gondolkodom ezen, nekem végtelenül furcsa az, hogyha valaki Isten közelébe kerül és néma marad. Én ezen megdöbbenek, megrökönyödöm, nem tud hova lenni a lelkem a csodálkozástól, amikor olyan emberekkel találkozom, van ilyen sok. Aki az Isten közelébe kerül és néma marad és nem kérdezi őt. Volt már olyan ember, aki bekopogott a lelkészi hivatalba, nagyot beszélgetünk, nem is egyszer jött, többször is jött. Mindig avval jött, hogy hát tiszteltes úr, én nem imádkozom, imádkozzanak értem mások. És mondtam, hogy de hát imádkoznia kell önnek is. Isten nem kereshetjük ön helyett mi. Az egy dolog, hogy imádkozunk a maga életéért. De ha maga nem keresi az urat, nem fogja megtalálni. És úgy el volt, hogy ő úgy vélte, hogy Isten közelében van, de soha nem szól hozzá semmi. Én ezen megdöbbenek. Megdöbbenek minden néma szíven, és minden néma léleken, aki nem akar beszélni az őt szerető Istennel. Megdöbbenek azon a lelki halott állapoton, amikor az ember lelkéből nem támad kérdés Isten felé. Én úgy hiszem, hogy minden egészséges emberi lélekben, és ha tegyem hozzá még minden beteg lélekben is, ott van a lelkünk mélyén rengeteg kimondatlan kérdés, ami arra vár, hogy a te ajkat kimondja, és Istennek mond ki. és fölted neki a kérdéseidet. Elmond neki a szívednek a gondolatait. És halott az a lélek, amely nem akar Istennel beszélni. Amely nem engedi, hogy a lelke mélyéből ezek a kérdések megszülessenek, a gondolatok Istenhez jussanak. Jaj nekünk, ha a mi szívünk néma. Ha a mi lelkünk ilyen halott, hogy ott vagyunk Isten közelében valahol, de nem beszélünk vele. Úgy hiszem, hogy ennek a halott állapotú léleknek azért ilyen az állapota, és azért nem kérdez, mert fontosabbak a saját útjai, mint az Isten gondolatai, vagy Isten szeretete lénye. Mert fontosabbak neki a saját önző kívánságai, a saját gondolatai, mint bármi, amit Isten szeretne neki adni. Vigyázz a szívedre és a lelkedre, hogy ne maradjon soha néma. Ne maradjon soha néma. A második csoport, azok tartoznak ide, akik kérdeznek, de álnokságból. Itt ugye a Heródes pártiak mennek oda Jézushoz erre, evel a nagy kérdéssel, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem. Történetben számomra az a megdöbbentő, hogy léteznek emberek, akikben van akkora arcátlanság, hogy az Isten felé van bennük hátsó gondolat. Hátsó szándék. Belegondoltatok már ebbe? Biztos, hogy volt már olyan, aki benneteket emberileg kihasznált. Fölhívott, bekopogott, becsengetett, hogy jaj, segíts, vidd el ide, hozd el azt, tedd meg ezt. Aztán hálátlanul ott hagyott, amikor segítettél neki. Hát a segítséged jó volt neki, de egyébként te nem kell lesz. Ez a típusú ember, van ilyen. Mindegyikünket megtalálnak az ilyenek. Az is rossz, amikor ember felé van bennünk hátsó szándék. De abba döbbenjetek bele, hogy mi képesek vagyunk emberek arra is, hogy az Istent keresve találtatik a szívünkben az Isten felé hátsó szándék. Rettenetes arcátlan bátorság ez. Rettenetes pimasság és az Isten iránti tiszteletlenség, amikor keressük az Urat, imádkozol hozzá, de hátsó szándékkal. Kell az áldása, kell a segítsége, ő nem kell. És ha segít, akkor ott hagyjuk mi is hálátlanul. Föltesszük a kérdéseinket, de hátsó szándékkal. Szörnyű az ilyen. Lelki pásztorként néha vannak okoskodók, akik így az ember útjába akadnak, és jönnek azok a kérdések, amelyeket föl szoktak tenni, nem csak lelkészeknek, hanem találkoznak egy keresztény, hogy na akkor mondd meg, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Fölteszik azokat a bibliai kérdéseket, amit úgy gondolnak, hogy most megfogjuk a lelkészt. Ádám és Éva fiai, kit vettek el? Honnan vettek feleséget? És jönnek azok a kérdések, amelyek nem üdvösségkérdés, nem vezetnek el téged Isten mélyebb megismerésére, hanem ugyanez a hátsó szándékú akadékoskodás, okoskodás, az Isten iránti arcátlan pimasság kérdései. Ha Isten ezt meg ezt tudja előre, akkor miért engedi, hogyan engedi? Jönnek azok a kérdések, amelyek Isten uralmának hatókörébe tartoznak. És mi bűnbeesett teremtmények nem kiabálhatunk be Istennek, hogy nem jól csinálod. Kevés, gonosz, büszke, kemény az a lélek, amely Istennel szemben hordoz hátsó szándékot. És ne gondoljátok, hogy csak az ilyen okoskodó kérdések jelentik ezt. Minden olyan imádság, amikor a szívedben hátsó szándék van, amikor Istennel akarod végrehajtatni a magad akaratát, úgy gondolod, hogy manipulálhatod őt, ugyanilyennek ítéltetik Isten előtt. Ez egy ördögi kérdezés, egy ördögi bölcselkedés, okoskodás, és egy ördögi pimasság, és ördögi bátorság, amikor Isten elé merünk menni hátsó szándékkal, nem őszinte lélekkel, kevés vagy kemény szívvel. Avval kezdtük, hogy Isten nem csak a kérdésedre kíváncsi, hanem még inkább a szívednek az állapotára, szándékára. És neki nincsen arra szükség, hogy tanúskodjék valaki rólunk, tudja, mi van bennünk. Mindig jusson eszünkbe, ha imádságra nyitjuk ajkunkat, hogy Isten nem csak az imádat hallgatja, nem csak a kérdésedet hallja, Isten látja a szívedet is. Isten pontosan látja, hogy mi van a szívedben. És Isten a szívednek a szándékát is tökéletesen ismeri. Milyen szándékkal keresed őt? És milyen indulat van a te lelkedben, amikor kérdezed, vagy elmondod kérésedet, panaszodat, örömödet, vagy éppen háládat? Őszintén dicséred, vagy valami jutalmat akarsz várni? De most mondtál valami dicsérőt Istennek. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik igazán őszintén kérdezik Istent. És a kérdésük is a lelkük mélyéből jövő igazi kérdés. Akik jönnek egyenesen Istenhez, és fölteszik a legmélyebb kérdéseket, a legnehezebben föltehető kérdéseket. Fölteszik mindazt, ami ott van a lelkükben. Hadd kérdezzelek meg titeket, hogy vannak-e a ti lelketekben igazi kérdések? Ez fontos, hogy tudjuk. Van-e a te lelkedben igazi kérdés, amivel oda kéne menned Isten elé? Gondolkodtál-e már azon, hogy honnan van benned az az űr, az a szó, ami a lelkedben, ami valami után epekedik, de nem tudod, hogy mit ölti be. Honnan van a békesség utáni vágyad? Hogyan lehet elhallgattatni a lelkiismereted vádló szavát? Az el nem csituló lelked mélyén levő éhséget, békesség és boldogság után. Hogyan találhatok magamnak, bűneimre kegyelmet, bűnbocsánatot? Szívemre békességet. Föltetted már ezeket a kérdéseket? Megfogalmaztad már önmagadnak? Oda mentél már ezekkel Istenhez? Jézus mindig látja a szívünket, látja a szívünknek a szándékát, és pontosan tudja, hogy ez a kérdés, amivel oda mentünk, valódi-e, igazi-e vagy nem? A könnyeid, amivel mész Istenhez, valódiak-e? Vagy nem. Vannak olyan kisgyerekek, akik úgy vélik, hogy ez menti meg őket esetleg valami fenyítéstől, el tudják játszani a hirtelen sírok, hirtelen hisztizek jelenetet. Oscar-díjas színészi alakítást lehetne adni a gyermekeinknek néha, amelyen mindennel próbálkoznak, hogy kibújjanak a kötelesség alól, az engedelmesség alól, és a fenyítés, nevelés alól. De jaj nekünk, hogy ezt Isten felé játsszuk el, az ő gyermekeként. Jézus tudja, hogy őszintén keresed-e őt. Az gyógyul meg, aki Istent a lelke mélyéből keresi, szólítja meg és kérdezi. Ez nagyon fontos mondat, ezt még egyszer elmondom. Az gyógyul meg, aki Istent a lelke mélyéből keresi és szereti, és teszi fel a kérdését a lelke mélyéből. Számtalan bibliai történet mondja el ezt, amikor emberek a maguk kérdéseivel, nyomorúságaiból, fájdalmaiból, problémáiból oda mentek Jézushoz némelyik titokban éjszaka, valamelyik nappal, valamelyik hatalmas utat megtett, napokat ment, hogy találkozzon vele, és elmondjon egy mondatot neki. De azt tette a legőszintébben, és a lelke mélyéből. Ezek az emberek a lelkükben gyógyultak meg mind. És áldatott meg az ő életük. Ott volt Nikodémus, vagy a samáriai asszony, a kapernaumi százados, aki a barátait küldte el másik városba, hogy Jézusnak ezt mondjátok meg. Mi keressük-e őt? Drága-e neked minden alkalom, amikor őt kereshetett, találkozhatsz vele, föltetett kérdésedet? Várod-e a reggelt, hogy imádkozhass és igét olvasass a Bibliában? Dávid azt mondja, talán az 5. Zsoltár, egy jó reggel hozzád készülök és várlak. Alig várja Dávid, hogy felébredjen és találkozzon Istennel az ő csendességében, imádságában, igeolvasásában. És Dávid tudta, hogy ha Jézust kérdezed, akkor a szíved leleteződik Istenet, hogy milyen állapotban van. Isten átlátott a farizeusokon, a Herodes pártiakon, de megismerte, meglátta Nikodémus szívét, a Samária asszony szívét, és a keresed látja a te szívedet is. A következő pont megint nagyon fontos, Istennek a válasza. És különös dolgot mondok én nektek, ódesok a kérdésünk, és néha Isten nem felel. Van kérdés, amire Isten válaszol, és vannak kérdések, amire Isten nem válaszol. Aztán rádöbbenünk, hogy most figyeljetek, nem a válasz gyógyít meg bennünket, hanem az Istennel való találkozásban maga Isten. Nem a válaszra van szüksége a mi kérdező lelkünknek, hanem Istenre. Nem a válasz gyógyít meg téged sem, hanem Isten. Nem a válaszra van szüksége a te lelkednek se, hanem Jézus Krisztusra, aki életét adta érted, hogy te élhess örökkön örökké. Mégis bíztatlak benneteket, hogy legyen kérdésetek. És menjetek bátran ő hozzá. És tedd fel neki a kérdésedet. Aztán találkozz vele, és ebben a találkozásban találd meg, amire lelked vágyik. Jézus az, akire neked szükséged van. Jézus maga a szabadítás, ő maga a szabadító, ő maga a csoda, ő a te Istentől való ajándékod. Ő benne van bűneid bocsánata, váltságod, örök életed és üdvösséged. Luther Mártonnak, a nagy reformátornak volt ez a kérdése, még ágostonrendi szerzetesként. Hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent? Ez egy nagyon jó kérdés. Aztán megtalált, hogy Jézusban találok. Hát erre van szükségem. Hát Jézus mindenre a felelet, a válasz, ő maga. Jézusban találhatsz magadnak is egy irgalmas Istent, aki téged szeret, és örökkön örökké szeretett, már a te születésed előtt. Te kihez mész a kérdéseiddel? És vannak-e a te szívedben jó kérdések? Igazi, őszinte, lelkedből fakadó kérdések? És vigyázzatok, testvérek, hogyha kérdezed Istent, hátsó szándék ne találtasson a te szívedben ő feléje. Aztán meg kell kérdezzelek titeket, hogy őszinték vagytok-e Istennel? Őszinte vagy egy testvér az élő Istennel? Nem akarod-e őt becsapni, magadat másnak beállítani az Isten előtt, mint aki vagy? Hányszor vagyunk Isten előtt képmutatók, de ő tudja, hogy kik vagyunk. És mit lát és mit talál Isten a szívedben, amikor őt keresed? A történettel fejezem be. Egyszer egy vasárnapi iskolai együttlétről, gyermekistentiszteletről, jókedvű fiúk mentek haza, Isten mindenütt jelen valóságáról tanultak a vasárnapi iskolában, és boldogan mentek haza, és a templomhoz közel egy férfi útjukat állta, és megkérdezte tőle, hogy na fiúk, miért vagytok olyan vidámak? Honnan jöttök? És mondták a gyerekek neki, hogy most jöttünk a vasárnapi iskolából, és ezért vagyunk vidámak, Istenről tanultunk, az ő jelen valóságáról. Igen. Adok nektek egy narancsot, hogyha feleltek a következő kérdésekre. Föltette a kérdését a férfi. Hol van Isten? Hol van Isten? De ezek a fiúk nem ijedtek meg. Az egyik, aki bátrabb volt a többinél, mondta, hogy én adok a bácsinak 2 narancsot, ha a bácsi felel arra a kérdés, hogy hol nincs Isten? Döbbenten hallotta a férfi ezt a kérdést, és félhangosan mormolta magában, gondolkodva a válaszon, hogy hol nincs Isten? És a fiú felelt, aki kérdezett, és elmondta, amit tanultak a vasárnapi iskolában. Isten nincs a hitetlenek szívében. A férfinek a keze lehanyatlott a narancssal, megdöbbent az arca. Némán elővett még egy narancsot a zsebéből, oda nyomta a fiú kezébe és elkullogott. Kérdést föltenni. Istennek, vigyázz! Megteheted, tedd is meg, de őszintén, őt keresve, és találd meg őt, ő a te életed. Ámen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésre, testvérek, a 425. énekünk 4. versét énekeljük most. 425-ös énekünk 4. versét énekeljük. 425-ös énekünk 4. verse így kezdődik. Megesküvél, Uram, és igében bízom, hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon. Maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, bűnbánattal megvallani előtted, hogy tudunk olyan arcátlanok lenni, feléd, az Isten felé pimaszul viselkedni, ahogy a Heródes pártiak, és nem is jövünk rá első olvasás, hogy mi is ilyenek vagyunk. Hiszen bármikor, amikor magunkat másnak akarjuk mutatni előtted, mint amilyen bűnösök vagyunk, képmutatóan viselkedünk feléd. Bármikor, amikor imádságunk nem olyan őszinte, mint amilyennek lennie kell, belesodródunk ugyanebbe a bűnbe, mint a Heródes pártiak. Beszélünk veled, kérdezünk téged, de a szívünkben hátsó szándékkal, képmutatással, mert úgy véljük, hogy el tudjuk palástolni előled, hogy milyenek vagyunk, önzésünket, titkos bűneinket, gonoszságainkat, szívünk szeretetlenségeit, keménységét, gyűlölködését embertársainkkal. És elfeledjük azt, hogy te Isten vagy és mindent látsz. Szeretnénk, Urunk, megtanulni, keresni téged, ahogy kedves szemeid előtt. Őszintén és bűnbánóan, egyenesen és a lélek mélyéből jövő szavakkal, kérdésekkel, gondolatokkal, elét hozni magunkat, ahogy vagyunk. Elét hozni életünket úgy, amint van, annak megnyomorodott, elrontott dolgaival, titkos bűneivel, fájdalmával és keserűségével. Lelkiismeretünk vádló szavát is hadd vigyük oda mindig eléd, és hadd keressünk nálad a kegyelem trónusánál irgalmat, bűnbocsánatot, segítséget. Köszönjük, Urunk, hogy ezt ígéred a téged keresőknek. Te bíztatsz arra, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és segítséget találjunk, amikor segítségre van szükségünk. magasztalunk szeretetedért, evangéliumodért, azért a jó hírért, hogy te nem kívánod a bűnös ember halálát. Te azt szeretnéd, ha bűnös megtérjen az ő bűnös útjáról és éljen. Hogy te megálthasd, megajándékoztasd Jézusban az embert bűnei bocsánatával és örök élettel. Áldj meg bennünket ezzel, Urunk. Téged kereső szívet adj nekünk. Add, hogy a mi imádságaink őszinték és kedvesek legyenek előtted. És megtaláljunk téged, akiben van életünk gyógyulása. Köszönjük, Urunk, hogy mindent rád bízhatunk, hogy meghallgattál, hogy velünk vagy. Áldott légy örökké. Amen. Csendes percben mindenki a saját imádságát, szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk, Isten tiszteletünk legvégéhez értünk. A 464-es dicséret első 4 versét énekeljük. 464-es dicséretünk első 4 versét énekeljük zárásként. 464-es énekünk első 4 verse. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.